Akkor sok szeretettel köszöntök mindenkit, folytatnánk a szemináriumot. Ebben a fél évben ugye a fő téma a koraújkori város volt, de ahhoz, hogy megértsük, hogy Európában a koraújkori város milyen történelmi fejlődésen ment keresztül, meg kell értenünk, hogy mi az a történeti kontextus, ahol ez a fejlődés végbe ment. Ehhez az egyik legfontosabb, ezt természetesen több szempontból lehet megvizsgálni, amiből én ma szeretném önöknek megmutatni, ez a modern térnek a kialakulása. Ez egy hatalmas téma. Mit értünk modern tér alatt? Már korábban is beszéltünk, hogy minden nyelv általában a területi egységekre vagy térbeli egységekre két szót használ. Igaz? Erről volt szó, ugye a tér és a terület kifejezés. Felmerül az a kérdés, hogy mi a kettő között a különbség. Miért alkalmazzuk ezt a két kifejezést, hiszen gondolhatnánk, hogy nagyjából ugyanarra utal mind a két kifejezés. A társadalomtörténészek, társadalomtudósok többféleképpen határozzák meg ezt a két fogalmat. Amire mi most fogunk hivatkozni, az a következő megkülönböztetés, hogy a tér az egy semleges fogalom, valami, ami tartalmaz, ugye különböző az emberi tevékenységhez kapcsolható, vagy különböző geográfiai jelenségeket, és a társadalmi gyakorlaton keresztül válik ez területté. És amikor ez területté válik, ugye, akkor identitás kapcsolható hozzá, tehát egy adott közösség az identitását a térnek egy bizonyos részének a lehatárolásával, birtokbavételével fejezi ki. Ennek a birtokbavételnek tehát két eleme van, az egyik a lehatárolás, a másik pedig a névvel való ellátás, ugye, az elnevezés. Most mindkettőre a történelemben millió egy példát találhatunk. Elég, hogyha a magyar nyelvre gondolunk, ugye rögtön a határszó, ez miből származik, ugye benne van a hatni ige, ugye az, ameddig az én hatóköröm, az én hatásom eltart, az enyém, a közösségemé. Ugye ez van benne. Ha megnézzük németül, ugye a grenze nagyon érdekes, hiszen a grenze egy szláv eredetű szó. Ha egy nyelven ezt látjuk, akkor arra következtethetünk, hogy valószínűleg a németeknél a határ az kelet felé volt igazán fontos, és hogyha megnézzük mondjuk a Frank Birodalom, vagy Nagy Károly Birodalmának ugye a történetét, akkor gondolhatjuk, hogy ugye a német-római császárság dél-nyugat felé nem úgy érte meg, hogy egy határa van eleinte, az igazi határ, az igazi más világ, ugye az valahol keleten kezdődött. Vagy ha megnézzük a franciában például, ugye a frontière, ebben pedig a front szót tudjuk felfedezni, ami szintén egy katonai kifejezés, ugye, ameddig a saját erőim eljutnak. Tehát az egyik a terület kialakításának a társadalmi gyakorlata a határ, a határ meghatározása, a másik pedig névvel való ellátás. Ugye vannak ilyen nevek, hogy ország, város, megye, táj, haza, és millió egy ilyen van. Ugye? Tehát lényegében ezeknek a még első körben semleges földrajzi kifejezéseknek a jelzővel való ellátása, Magyarország, Németország, főváros, nemzeti főváros, nemzeti táj, és így tovább, ezek lényegében, vagy pedig valami egyéb tulajdonnévvel, mondjuk Kárpát-medence való ellátása az, amikor egy közösség birtokba veszi a teret. A következő lépés, hogy megértsük ugye a koraújkori város, illetve a koraújkori társadalmat, ugye a modernitás kérdése. Ugye először definiáltuk a teret, most pedig térjünk át a modernitás problémájára. Mit nevezünk modernnek? Nyilvánvalóan egy rövid szeminárium előadás nem elég, hogy ezt az igen komplex kifejezést megoldjuk. A mi szempontunkból a modernizáció az a központosított állami befolyásnak a kiterjesztésére tesszük most a hangsúlyt. Tehát nevezzük ezt a legfontosabb elemének az állami központosítást. Erre vonatkozóan szintén számtalan példát lehetne, vagy modellt alkalmazni, de mi ugye most a Michel Foucault féle elméletet fogjuk többek között felhasználni, aki azt mondja, hogy ami igazából ez a változás, ami a modernizációt jelenti, tehát az, hogy a középkori, feudális, rendi viszonyokból egy modern, osztályszerű, bürokratikus viszonyok alakulnak ki, ezt ő a biohatalom elméletével szándékozott leírni. Most a biohatalom szintén egy nagyon fontos és nagyon összetett fogalom, ami a mi számunkra most a legfontosabb, hogy eleve egy új emberfogalommal számol ez a kifejezés, innen ugye a bio elnevezés. A biohatalom az azt feltételezi, hogy létrejön az emberi faj fogalma. Tehát az embert már nem úgy definiálják, mint egy üdvözölendő lényt, vagy ha így is, nem ez a legfontosabb tulajdonsága, hanem hogy biológiai szükségletei vannak, és a hatalomnak ezeket a biológiai szükségleteket kell ellátnia. Ezt a komplex modellt most én nagyon leegyszerűsítve három elemére bontanám. A Foucault a jog, a fegyelem és a biztonság fogalmait emeli ki. Mit jelent a jog? Azt, hogy a modernizáció során Foucault véleménye szerint egy jog kiterjesztés zajlik, a központ a saját jogi viszonyait terjeszti az általa uralt terület felett egyre nagyobb hatékonysággal el. Ez azt jelenti, hogy a jogi hatalmat a terület egyfajta új területfogalom kidolgozásával terjeszti ki, és ez az új terület az államnak a területe, a modern államnak a területe. Ez egy teljesen más állam és állami terület koncepció, mint ami a középkorban volt. Számunkra ez már természetes, mi ebben nőttünk bele több generáció óta, de csak akkor tudjuk megérteni a középkor óta, a koraújkorban bekövetkezett nyugati változásokat, hogyha ezzel a különbségre, a középkori és a modernkori viszony közötti különbségre felhívjuk a figyelmet. Mit jelent ez az új terület? Ugye, hogyha használjuk a tér és a terület közötti megkülönböztetést, ez jelent ugye egy határt, új határt, és a határon belül pedig egyfajta homogén teret. Most, ami újdonság, hogy ez a határ egy vonalhatár. Ez egy abstrakció. Ha megnéznek középkori, koraújkori leírásokat, általában nem írják, nem élik meg úgy az utazók, hogy egyik országból a másik országba egy határon, vagy egy csomóponton keresztül jutottak volna át, hanem egyszer csak jelzik, hogy itt ilyen szokások vannak, ott pedig már olyanok. De erről is talán már volt említés, hogy például amikor a magyarok ugye letelepednek a Kárpát-medencében, a gyepű-gyepű elve kettősséget határozzák meg. Ugye a gyepű az nem egy vonal, a gyepű az egy széles sáv, ami különböző hatalmakat, hatalmi területeket elválaszt egymástól. A modern korban ami újdonság, hogy ez a korábbi sáv, ez leszűkül, és egyfajta modell, egyfajta vékony vonal egy geometriai egység lesz, és aztán ezt vetítik ki a térben. És ami kialakul, tehát mondjuk ez a fajta határ, elképzelés, ami benne van, az pedig homogenizálják. Tehát ott egységes jogviszonyokat kell kialakítani. A mi szempontunkból például egy polgár, aki ugye a saját különbözőségében élte meg az ő polgári mi voltát, tehát ugye saját statutuma és saját jogrendszere volt minden egyes középkori, koraújkori kiváltságos településben, folyamatosan állampolgárrá válik, az államnak az az érdeke, hogy kezelni tudja a területen élő embereket, ezért egységes jogi rendszerbe foglalja őket. De ez a biohatalom nem csak a területet és az egységes, homogenizált területet dolgozza ki, hanem az ember testét is máshogy kezdi el kezelni. Tehát a fegyelmezést az a testen nyilvánul meg, a test kezelését nyilvánul meg. Ugye lényegében, hogyha a terület szempontjából nézzük, megjelenik ez a rácsos mátrix féle elképzelés, ami szintén könnyen kezelhetővé teszi, vagy legalábbis ez az elképzelés, azt a nagyon komplex, rengeteg kiváltsággal, rendi különállással rendelkező társadalmat. Ez a fajta rácsos elképzelés, ez a mátrix egyrészt megjelenik a népszámlálásoknál, ugye, hiszen ez azt jelenti, hogy minden egyes egyént a saját különállása helyett nem a különbözőségét hangsúlyozom, hanem az egységességét, és számokat rendelek az egyénekhez. Másrészt pedig a térben is megnyilvánítom ezt a fajta rácsot a különböző intézményekben. Először a laktanyában, ugye ekkor a homogenizálás megjelenik a személyes térben is, hogyha bemegyünk egy laktanyába, ugye a 17-18. Századtól kezdve, akkor megjelennek ezek az egységes ágyrendszer, ugye aztán ez a fajta rács át a egyéb központi intézményeknél is megjelenik, az iskoláknál, az elmegyógyintézetekben, a kórházakban. Ma már ez a természetes, hogy a nagy központi intézményeknél ez a fajta egységes elosztás jelenik meg. És a harmadik nagyon fontos elem, hogyha ez a két folyamat során sikerül az egyént rávenni arra, hogy elfogadja ezt a homogén teret, abból lássa saját magát, annak a részének lássa saját magát, majd pedig elkezdje úgy kezelni a testét is, mint ennek az egységesített, mátrixba rendezett térnek az egyik elemét, utána átruházza lényegében alapvető emberi tulajdonos, emberi funkcióinak is, immár biológiai funkcióinak is a kezelését az államra, a központra. És így lényegében a születés, a halál, majd később ugye a nyugdíj és minden egyéb ilyen tevékenység is az államtól válik egyre inkább függővé, amiket korábban a közösség kezelt. Ugye, tehát végtére is a modern térnek a kialakulását úgy is leírhatnánk, hogy egy közösségi térből egy társadalmi tér jelenik meg. Ugyanis a társadalom, mint fogalom, pontosan ennek a nagyon komplex és erősen absztrahált felfogásnak a kifejezésére születik meg a 19. században. És a biztonság tehát egyrészt azt jelenti, hogy az embernek a különböző alapvető funkcióit el kell látni az államnak, másrészt pedig biztosítania kell a cirkulációt. Na most ez egy kulcsfogalom a 17.-18. Században. Tehát az állam működésének ideológusai ebben a korszakban rengeteget vitáznak a cirkulációról. Ugye ez egy nagyon komplex fogalom. Mit jelent? Egyrészt ugye az államnak, mint testként való működésének felfogásában is ugye a biológiából, az orvostudományból átvett kifejezés, ami arra utal, hogy az egészséges szervezet egészséges vérkeringéssel rendelkezik. Tehát lényegében nem csak vérkeringéssel, hanem a légzése és minden más is, a tápanyagok egészségesen, egyenletesen áramlanak a testben. És ahogy az egészséges testnek ez az egyenletes áramlása az egyik szimptomája, ugyanúgy az egészségesen működő társadalomnak és az egészséges cirkuláció a szimptomája. Ez miben nyilvánul meg? Egyrészt a közlekedés fejlesztésében, ugye az abszolutista államok mindig nagy hangsúlyt fektettek az útrendszer, a hajózhatóvá tétel és egyebekben, ugye hiszen a jó közlekedés az a jó kereskedelemnek és a jó iparnak is a velejárója. És ne felejtsük el, hogy egy nagy területen, tehát mondjuk egy egész államterületén működő egységes úthálózatnak a kialakítását csak az állam tudja megcsinálni. Ez már egységesítést kíván meg. Ezt helyi szinten igazából nem lehet megcsinálni. Igaz? Tehát az útrendszerek azok mindig egy egységes standard szerint épülnek ki. Másrészt pedig a városokban is, a városrendezésben is tisztázni kell, vagy olyan körülményeket kell teremteni, ami a egyre inkább avitnak tartott középkori utcahálózatot, a gírbegurba utcákat, amik ugye nem is egészségesek, nem is igazán könnyen bejárható, kocsival nem járhatók be, és nyilvánvalóan az állam hatalom is a saját erejét nem nagy hatékonysággal tudja kifejteni, ott is ugye kell biztosítani olyan utakat, amik megszüntetik ezeket a központi szempontból átláthatatlan struktúrákat. Ezt franciául úgy mondják, hogy percé, egy ilyen átszúrása lényegében a szerkezetnek, ami egy-egy ilyen változtatással egyrészt mindazok a szempontok, amit az emberi faj működéséhez, egészséges működéséhez fontos, tehát a jólétéhez, ami a kereskedés a közlekedésben jelenik meg, az egészségére, ami a jó levegőnél és a csatornázásnál, valamint a védelmében, ami ugye az államhatalom, mint erőszakszervezet működésében jelenik meg. Ez a fajta könnyen átlátható városszerkezet sokkal jobban biztosítja. Tehát látjuk, hogy a Foucault-i rendszernek mind a három elemének, a biohatalom mind a három elemének nagyon fontos területi vetületei vannak, és mind a három együtt jár egy hagyományos területfelfogás átdolgozásával, mondhatnánk úgy is, hogy absztrahálásával, hiszen a terület egyre inkább egy megoldandó problémaként jelenik meg, másrészt pedig önmaga is megoldásként is szerepel. Na most nézzük meg, ugye mert a kérdésünk az volt, hogy ez a közösségi városi tér, az hogyan alkalmazkodik ehhez a folyamathoz, amit ugye az új hatalom gyakorlással együtt jár. Ugye a hagyományos városok, mint említettem, és ez köztudott, ugye a saját statutumaik, saját alkotmányaik alapján működtek, és a létezésüknek az értelme ez a különállás volt. Ugye? Na most ez a szempont, ez az elv teljesen ellentétes nyilvánvalóan a központi hatalomnak a szándékaival. Tehát a jogi szinten a városok egységesítése során egyrészt az egyén polgárból állampolgár lesz. Az azt jelenti, hogy az ő felettes joghatósága sokkal inkább valahol távol van a központon lesz, mint hogy helyi szinten lenne. Ez az első nagyon fontos megállapításunk. A másik, hogy a város fogalma megváltozik. Egy középkori, kiváltságos város esetében a város a közösséget jelentette. Tehát, hogyha valaki azt mondta, hogy megyek a városba, vagy a városhoz kapcsolódom, akkor ezek a kiváltságos polgárokat jelentették. Ez az fajta új felfogás pedig a várost a városi területtel azonosítja. Ez azért nagyon fontos probléma, mert hogyha megnézzük a 18-19. Századi vitákat, például Magyarország esetében, vagy Erdély esetében is, ahol ugyanilyen kiváltságos városokról beszélünk, a központi hatalom folyamatosan vitatkozik a helyi város vezetéssel, hogy mi legyen a nemesekkel, mi legyen a katonákkal, mi legyen a zsidókkal, mi legyen a cigányokkal, pont azokkal az elemekkel, akik nem kiváltságosak, vagy nem városi kiváltságosak, és mégis egyre nagyobb számba jelennek meg a városban. És a rengeteg félreértés a központi és a helyi hatalom között abból adódik, hogy máshogy értelmezik a várost. Amikor a polgárok beszélnek a városok, ők a közösségre a közösséget értik alatta, amikor pedig a központi hatalom, akkor ő a város területét. És lényegében látjuk, hogy hogy beszél el egymás mellett a két hatalmi szint. Míg végül a 19. század során megszűnik ez a kettőség, lebontják a falakat, megszűnik a, ugye Magyarországon is ugye a 48-al megszűnik a kiváltságos polgárság, mint rend, és lényegében ez a probléma megoldódik, mindenkinek természetessé válik, hogy a város az a területet jelenti, és már nem a közösséget. A fegyelem szintjén, ugye erről is a Foucault-nál láthattuk, hogy a nagyon érdekes megnézni, hogy a bizonyos járványoknak a kezelését. Ugye ez a három klasszikus nagy európai járvány, a lepra, a pestis és a himlő, illetve hogy a korban, ezek ugye ahogy közeledünk az újkor felé, úgy időben is úgy jelennek meg, ennek a kezelése más és más volt. Ugye a lepránál megmaradtak az egyéki rekesztésénél, a pestis esetében már bevezetik a karantén, tehát az egész közösséget lezárják és megpróbálnak valamiféle prevenciót alkalmazni, de az igazi prevenció, és itt már átmegyünk ugye a biztonság szintjére, az majd a himlőnél jelenik meg, ugye az oltással. És lényegében ugye, és ebben az esetben a város nem lesz más, egyre inkább látjuk ugye a járványok kapcsán, a járványokhoz kapcsolódó beavatkozás szintjén nem lesz más, mint egy terep. Hiszen amikor a leprát kezelik, akkor még ez a teljesen városi, helyi szinten van, kirekeztem, nem rekeztem. Ugye ez a közösségnek az ügye. Amikor karantén van, az már egy központi elvárás, de még mindig a város tudja azt megvalósítani. De amikor már oltásra kerül a sor, ahhoz már a központi akarat kell, hiszen a orvostudományt, ami ugye létrehozza az oltószereket, azt már az állami szinten lehet igazából képezni, ugye az orvosi oktatás az nagyon drága volt akkor is és most is, illetve megvalósítani azt, hogy a magát megszervezni az injekciózást és a védőoltást, ahol szintén egy központi szint kell, azt már helyi szinten igazából nem lehet megvalósítani. Tehát látjuk például a fegyelem és a test kapcsán is, hogy hogyan lesz nélkülözhetetlenné a központi hatalom, illetve hogyan válik normálvá. És a harmadik szinten, a biztonság szintjén, ugye itt láttuk a járványokkal való viszony, a harmadik pedig egy új disziplinának, a városrendezésnek, az urbanisztikának a folyamatos megjelenése. Igazából, ha megnézzük, ez csak a 20. századra intézményesül, mint tudományág, az urbanisztika, ez azt jelenti, hogy a szisztematikus városépítés, de a nyomai egészen visszanyúlnak a 17. századig. Ugye a Foucault két példát hoz, az egyik Richelieu városa, ami egy kis városka, amit az ideális városnak terveznek meg, ahol már figyelembe akarják venni a biztonságnak, a hatalom biztonságon alkotott elképzelésének minden szempontját. Tehát ez a város könnyen átlátható szerkezetű, egészséges, átjárja a szél az utcákat, nincsenek hírbegúrva a nyomornegyedei, és így tovább. De emellett nyilván a hatalom szempontjából is meg kell, hogy feleljen, például a védhetőség szempontjának, azaz az utcái adott esetben kocsival, sőt majd később ugye a 19. századi Párizs átépítésénél látjuk, hogy adott esetben tankkal is átjárható legyen. A másik példa, amit Foucault hoz, az Nantes, de millió egy ilyen példát tudnánk hozni, ugye itt Budapesten is például a Kossuth Lajos utca és az Erzsébet híd, ez egy nagyon jó példa erre. Amikor ezt az úgynevezett átvágást adott esetben egy belváros szívében is megvalósítanak, hogy lényegében egy sugárúttal annak adott esetben annak árán is, hogy a hagyományos közösségi tereket feláldozzuk, megvalósítják a cirkulációnak ugye a szempontjait, és létrehoznak olyan könnyen átlátható szerkezetet, ami a közlekedés szempontjából mindenképp hasznos, de adott esetben a tér használata és a közösségépítés szempontjából pedig káros, vagy hát nagyon nehéz mögötte a közösségi érdekeket felfedezni. És ez az tehát a Nantes vagy a Richelieu esete, tehát a 17. századi francia abszolutizmusnak a példája, ami aztán láthatjuk, hogy elterjed az egész világon. És aztán a 19. században ugye Osman Báró, az szintén Párizsban, aki a forradalmak után létrehozza ezt a sugárutas és körutas rendszer, ami mondjuk Budapest számára is példaként szolgál sok szempontból, vagy a Bécsi Ring is, ez így tovább. És manapság már ezzel a fajta megközelítéssel vannak gondok, de ez majd a legvégén szeretnék erre visszatérni. Na most nyilvánvalóan az újfajta társadalom kezelése és az újfajta területkezelés újfajta identitásokkal is jár együtt, és ez lenne a harmadik nagy egység, amit mindenképp meg kell említenünk, hogy mi ez az új identitás, ami a modernizáció és a modernizáció tér szempontja, térrendezési szempontjából megjelenik. Ugye az új identitás a nemzet. Ugye a nemzetről és a nacionalizmus elméletekről rengeteg szakirodalmat tudnánk felsorolni. Én nem is mennék annak a vitába be, hogy a nemzet az most mennyire ősi, mennyire nem. Minden esetre ezek az új viszonyok, ami a modern állam kialakulásával létrejönnek, egy újfajta nemzet felfogást is jelentenek. Tehát induljunk ki abból, hogy a nemzet, most mi a modern nemzetről beszélünk, feltételezve az, hogy ennek nyilvánvalóan van kontinuitás, és ez kialakul. Ami, hogyha az előző három pontunkban való gondolkodáson megyünk tovább, akkor az első nagyon fontos szempont, ugye, hogy a közösség, a jog által, korábban ugye a közösség volt a jog letéteményese, és látjuk, hogy utána az állam lesz a jog letéteményese, de ez nem azt jelenti, hogy megszűnik a közösség, hanem hogy Benedikt Andersonnal éljek, elképzelt közösség jön létre, ami a nemzet. És ez szorosan kapcsolódik az előbb általam ugye leírt állami térhez, aminek a jellegzetessége egy vonalhatár és benne homogenizált identitások, vagy homogenizált szándékozott identitások, ennek a legfontosabb összetevője vagy jellemzője lesz a nemzet. Tehát és az elképzelt közösség, mint nemzeti közösség azt jelenti, hogy én úgy is elismerem a egy közösséghez való tartozás, hogy nem ismerem annak a közösségnek a tagjait, nem állok velük rokoni vagy ismerősi viszonyban. Ugye ez egy igen erős absztrahálást igényel. A második ilyen fogalom ugye a határ problémája, amiről ugye a nemzeti határ általában úgy szoktuk mondani, hogy természetes határaink vannak, ugye egy adott országnak, és minden nemzetépítész azt célozza, hogy természetes határokat elérje, vagy megvédje az adott nemzetnél. De mint ugye ezt szintén a francia példán lehet nagyon jól bemutatni, hogy a természetes határ az egy belső ellentmondást rejt magában. Ugye, hiszen a határ, mint említettük, a magyarban is kifejezi azt, hogy ez ameddig egy bizonyos hatalom elhat, a természetesnek pedig organikus egységnek tűnik. És hogyha megnézzük, ugye Franciaországban a 17. században két olyan fogalom volt, ami a határa vonatkozott, az egyik a limit, a másik pedig a frontier. A limit jelentette a kompromisszummal létrejött sávos határt, a frontier eredetileg csak a katonai szókincsben használták, ameddig a hadsereg ugye elfoglalta a területet. Az érdekesség az, most ennek a részleteiben nem mennék bele, hogy a frontier kiüti a 18. század végére a limitet, és szinte politikai értelemben ma már ő egyedül használja, vagy egyedül használják a franciák a politikai értelemben határa, az ország határa, de az igazán izgalmas az, amikor elévigyeztik, vagy hát ugye franciál utána, a naturel kifejezést, ami azt jelenti, hogy természetes határ. Látjuk ezt a belső ellentmondást, nincs természetes határ. Franciáknál ez azért volt fontos, hogy bebizonyítsák, hogy a Rajna, ugye az Franciaországnak a határa, de ha megnézzük ugye Magyarország mi esetünkben, a magyar nemzetépítésben a Kárpátok lennének a természetes határ, de ha megnézzük a román nemzetépítést, ugye a kis románok azt tanulják, hogy a természetes határokon belül egyharmad magas hegység, egyharmad dombság, egyharmad alföld. Tehát lényegében mindenki saját maga alkotja meg ezt az úgynevezett természetes határ elképzelést. És a harmadik szint, ugye, hogy a határon belül mi történik, ott pedig az egységes közigazgatás, ami azt jelenti, hogy a kialakult vagy meghódított területre ráhúzzuk a már az előbb említett rácsos mátrixot, és így hozzuk létre az egységes megyerendszer, például Franciaországban ott volt ez a legvegytisztábban kitapintható 1790-ben, ugye a forradalom során, amikor megszüntettek minden hagyományos közigazgatási egységet, és egy egységes, az egyenlőség elve alapján álló megyerendszert hoztak létre. És ezt aztán mások is követik, nálunk finomabban ugye a kiegyezést követően. Na most zárásként, tehát mit mondhatunk el a terület modernizációja kapcsán a közösségre vonatkozóan? Ugye a Max Weber, ugye német társadalomtudós nagy gondolkodó a 19. században, a városról, a nyugati városról értekezve azt mondta, hogy a nyugati város egy különlegesség az emberiség történetében, hiszen közösségi szinten tud jogi különállást biztosítani. Ha megnézik a középkorban a rendek, akár a klérusnál, akár de mindenképp a nemeseknél, az arisztokrácia esetében a jogi különállás személyes családi szinten volt biztosítva, ellenben a szabad városok esetében a közösség kapta meg ezt. Hogyan jutott ehhez a jogi különálláshoz? Egy jogvitorlás címén. Tehát lényegében Weber szerint a nyugati város egy jogvitorlás eredménye. Ugye? Hiszen az a föld, ami korábban a földbirtokosi, a földesúré volt, azt a közösség kisajátítja magának, és a királynál, a központi hatalomnál eléri azt, hogy ő ott immunitást élvez a földesúrral szemben. Na most látjuk, hogy a jogvitorlás útján megszerzett jogokat adja fel a város az újkor, kora újkor évszázadaiban. És lényegében, de már nem csak a közösség, hanem az egyén is. Azzal, hogy az egyént fajként, a közösséget pedig központosított nemzet tagjaként határozom meg, a középkor elején megszerzett jogokat átruházza a hatalomra, hatalom számára az egyén is és a közösség is, és ezzel létrejön a társadalom. Tehát ez tipikusan modernkori kifejezés a társadalom, egy absztrahált, erősen elvont fogalom a társadalom, és a társadalomhoz való tartozás is. Tehát azt is mondhatnánk, hogy ezek különböző elképzelt közösségeket tekintek társadalomnak. És manapság, amikor egy visszatérést figyelhetünk meg, egy nosztalgiát a közösség iránt, azt is meg lehet állapítani, hogy a közösség iránti nosztalgia annál erősebb, minél kevésbé érzi az egyén, vagy az egyén által alkotott csoportok, hogy a korábban átruházott jogokat és tevékenységeket meg biztosítja számára a központ. Tehát emlékszünk a Foucault-nál, hogy mi volt a legfontosabb, a harmadik, a biztonság. Ha az egyén, immár saját maga számára és biológiai lényként definiált egyén úgy érzi, hogy a biztonságát a nagy, elvont állam, ugye ez az absztrahált közösség nem biztosítja, akkor erősödik fel a közösség iránti nosztalgia. Köszönöm szépen!